Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Norvégiával folytatjuk a mai világszámot itt az Inforádióban. Lakásvásárlás. Ez azért komoly dolog Norvégiában, Oszlóban. Van egy modern épületkomplexum a kikötőben, és itt nézegettem lakáshirdetéseket. 500 millió forintnak megfelelő fizetőeszközért már azért elég komolyat vehetnénk. Tehát norvég koronából úgy gondolom, hogy tényleg, hogyha gyűjtünk, akkor ebből már vehetünk akár egy 2,5 szobásat is. 1 milliárdért már 3 szobás lakásunk is lehet, merész tervezésű, ízléses otthon. Ha tovább sétálunk a kikötőből, a Nobel Békedíjasok Múzeumához érünk, kicsit odébb a kikötővel szemben pedig a Városházát találjuk, ahol a kitüntetést évről évre átadják a kiválasztottnak. Szocialista-realista épületnek tűnik, a tervező valószínűleg szovjet tanulmányúton járta megbízás előtt, de ezt csak én gondolom. A kikötőből 10 percenként indul valamilyen hajó, vagy a fjord szemközti oldalához, vagy távolabbi vidékekre. Mi is felszálltunk egy motoros hajóra, és megnéztük az elit negyedet. Big Doy, így hívják, 10 perc alatt át lehet érni, és a kikötőből aztán gyalog mentünk tovább. Mindenfelé hatalmas faházak vannak, ötletesek, modernek, fehérek. Kőházat és téglaházat nem is nagyon láttam. Aztán rövid séta után megérkeztem a Viking hajók múzeumához. Itt van egy éppen maradt viking hajó, meg 3 kicsit hiányos hajó. Tölgyfából készítették annó ezeket a szerkezeteket, állítólag a 9. századból valók, és azért maradtak viszonylag épek, mert amikor a tulajdonosuk meghalt, akkor a hajókat partra vontatták, és belerakták az egykori gazda személyes tárgyait, ékszereit, bútorait, majd az egészet egybe eltemették. És hát megmaradt a tölgyfa szerkezet viszonylag épen. A 22 méteres Oseberg erős csatahajó volt, 30 evezős hajtotta, a 24 méteres Gokstad pedig ünnepi hajó, vagyis inkább szép, mint erős lehetett. Big Doy, az oszlói elitnegyed másik hajóállomásán 2 újabb múzeumot találunk. Az egyik bejáratánál kitömött jegesmedvével lehet fényképezkedni, bent pedig északi csodák várják a látogatókat, úgy mint jégtörőhajó, kismedve, nagymedve, még nagyobb medve és szánkóvariációk. Nagyjából ezt lehet látni, viszont tovább mehetünk tőle tényleg egy karnyújtásnyira, szinte ott van a másik múzeum, a híres Kontiki. Kontiki volt a neve annak a tutajnak, amelyet Thor Heyerdahl, norvég néprajzkutató és felfedező épített és használt 1947-es expedíciója során. Az utazással Heyerdahl a gyakorlatban bizonyította azt, hogy a történelem előtti időkben viszonylag primitív eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon Dél-Amerikából Polinéziába. Mert az volt az elmélete, hogy Dél-Amerikából származnak azok a lakók, akik később Polinéziába kerültek. Az expedíció Peruban kezdődött, ahol spanyol hódítás korabeli képi ábrázolások és dél-amerikai őslakosok száj hagyománya alapján Heyerdahl és 5 társa megépítette a tutajt. 1947. áprilisában elindultak aztán, és 101 napon keresztül utaztak, végül megérkeztek a Tuamotu szigetcsoporthoz tartozó Raroja korallszigetre. 8000 kilométert tettek meg, és bebizonyosodott, hogy a tutaj és az alkalmazott ősi módszerek sokkal a tengerállóbbak, mint azt a tengerészeti szakértők korábban hitték. Az expedíció számos megfigyeléssel, tudományos eredménnyel gazdagította ismereteinket, nagyon sok korábban nem ismert halfajt, állatfajt azonosítottak, és még az amerikai hadsereg számára is teszteltek tengeri túlélő felszereléseket meg élelmiszereket. A Kontiki mellett a múzeumban rögtön a bejáratnál egy másik hajót is találunk, ez a Ra-2 papiruszból készült. Az utolsó 1978-as Heyerdahl expedíció hajója, a Tigris, elpusztult, felgyújtották egy afrikai háború elleni tiltakozásul. Láthatunk viszont róla felvételeket a múzeumban. A Kontiki múzeumban van egy labirintus is, a polinéz labirintus, ebben még bolyonghatunk egy kicsit, aztán irány az alaksor, ahol tengeri állatokat láthatunk. Hát ez azért annyira nem sikerült jól, van egy ilyen 6 méteres műcápa, félelmetes a szeme, minden kisgyerek beleborzong, de hát egy kicsit azért ilyen kicses. Oszló a múzeumok városa szerintem. Olvastam a helyi műsorújságot, a múzeumok fejezetet, és van technikai múzeum, filmmúzeum, építészeti múzeum, népművészeti múzeum, palackmúzeum, természettudományi múzeum, meg több tucat galéria. A múzeumok azért annyira nem jók, mint jó néhány amerikai, ahol tényleg elképesztően érdekes dolgokat bezsúfolnak. Hát nem is annyira híres, meg látványos, mint mondjuk a Louvre vagy a British Múzeum, de el lehet szórakozni a múzeum látogatással Oszlóban, az kétségtelen. Persze azért vannak túlzások, azt még el tudom fogadni, hogy ők fedezték fel Amerikát, de amikor az 50-es évek legendás norvég focisztárjait taglalják a Norvég Foci Múzeumában, hát talán az már egy kicsit erős. A híres írónak, Ibsennek az életét is megismerhetjük, van egy Ibsen kiállítóközpont, és a világhírű festői, norvég festő képeit is láthatjuk a szintén adekvát múzeumba. Minden esetre múzeumban, mondom, nincs hiány. 5 napot el lehet tölteni, úgyhogy csak múzeumból múzeumban megyünk. Persze ilyenkor a végén már összefolynak előttünk a dolgok. Norvégiának a területe 323.000 négyzetkilométer, és hát rengeteg sziget a kontinentális területeken kívül Norvégia része. A hivatalos nyelv a norvég, és van az új norvég, ez a nyugati partvidék tájszólása, és a másik pedig lényegében a dános norvég, a bokmál. A norvégokon kívül lappok is élnek még az északi ország részben, meg finnek, svédek, dánok, és hát mostanában egyre több bevándorló szintén él Norvégiában. Többször is volt szó arról, hogy esetleg az Európai Unióhoz csatlakoznak, de 2-szer is népszavazáson végül is ezt leszavazták. Ennek oka elsősorban az, hogy Norvégiában nagyon magas az életszínvonal, drágák az árak, de jól élnek az emberek, hosszú a várható élettartam, és a halászterületeket is meg kellene nyitni ebben az esetben, tehát ebben nem akar belemenni Norvégia. Hát most is azért nagyon sok jogosítványt élveznek az EU-val kapcsolatban, de a kötelezettségeik meg annál kevésbé vannak, úgyhogy végül is úgy tűnik, hogy jól jártak ezekkel a dolgokkal. Érdekes az, hogy nagyon későn népesült be ez a része Európának, ami nem csoda, mert hogy hát a föld eltartó képessége azért elég alacsony volt. A 7. században a vikingek elkezdtek erre járni, és hát, hogyha találtak esetleg véletlenül települést, akkor azt ügyesen ki is fosztották, meg hát lényegében Európa kikötőit is fosztogatták, és hát rengeteget hajóztak. Aztán később megtelepedtek, és dinamikusan nőni kezdett a mai Norvégia területén a lakosok száma. A többit már nagyjából elmeséltem önöknek, hogyan vált aztán a skandináv országok együtteséből önállóvá az 1900-as évek elején Norvégia, de pár érdekességet azért még így a műsornak erre a részére is tartogattam, mégpedig azt, hogy az egyfőre jutó energiatermelésben Norvégia a világ első, és nem csak azért, mert hogy hát rengeteg olajat lelnek itt a földben, hanem azért, mert hogy a folyók rövidek, de bővízűek és nagyesésűek, úgyhogy rengeteg vízi erőművet építettek, és ezeket nagyon jól tudják használni. Európa legcsapadékosabb pontja is Norvégiában van, ahol szinte állandóan esik az eső. Ez mondjuk a turistáknak annyira nem jó hír, de itt azért nem nagyon vannak turisták. Régen hatalmas erdők borították az északi területet, de a hajóépítéskor már elkezdték kivagdosni a fákat, és az első számú építőanyag a fa a mai napig, mint említettem, főleg ilyen házakat találunk még az elit negyedben is, téglából alig bármit is, és hát beton pedig tényleg elvétve van. Európa legészakibb pontjára azért általában eljönnek a turisták, ahol nyáron rengetegen összegyűlnek, és hát azt csodálják, hogy a nap lényegében nem nyugszik le, tehát tényleg csak ilyen kis félhomály, vagy még az se látható itt, és igazából ezt nagyon élvezik az emberek, és még partikat is szoktak itt rendezni. Norvégiában alapították az első síklubot is, és hát az északi területeken hát persze már szinte a csecsemők is tudnak síelni, kis túlzással. Norvégiában található Hammerfest, a legészakibb város, és ide sok turista jön, mert hogy rengetegen kíváncsiak arra, hogy hogy élnek az emberek itt ennyire északon a sarkörhöz képest is. A falusi turizmus nagyon komolyan működik Norvégiában, mert hogy főleg a németországi területekről érkezők nagyon jó ellátást kapnak itt, és hát szívesen segítenek is a vendégeknek, és főleg nyáron rengetegen jönnek ide, és szállnak meg kisebb magánházakban, meg hát azért olcsóbb is, legyünk őszinték. A gasztronómiáról pedig annyit, hogy már meséltem a négyféle heringről, a mustáros heringről, meg az ezetesről, meg a társairól, de a tőkehal még jellegzetes norvég étel, a garnélarák, és hát a környező vizek a lazac hazáját jelentik, úgyhogy rengeteg féle fajta módon elkészítik a lazacot is, de ezen kívül az erdei gombákkal, bogyófélékkel ízesített vathúst is nagyon kedvelik. De hát északon izgalmas ételeket is találunk, néha még jegesmedvéből vagy rénszarvas szívből készített finomságokat is meg lehet kóstolni, de hát ez már tényleg csak az igazi hínyenceknek valók, én mondjuk sajnálom a jegesmedvét. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották ezúttal Norvégiáról. Tóth Melitta kolléganőm nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!